mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicsére, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Uram, hálás a szívem, hogy összegyűjtöttél bennünket, hálás a szívem azért, hogy oly sokan ma reggel délelőtt úgy gondolták, hogy eljönnek erre a mai alkalomra, az Isten tiszteletre, hogy szeretnék a te szavadat hallani és hallgatni. Uram, azért könyörgöm, hogy ne tekints az én méltatlan mi voltomra, ne tekints alkalmatlanságomra, hanem tekints erre a drága gyülekezetre. Te légy az, aki megnyered őket, az ő szívüket. És Uram, azért könyörgöm, hogy a te igéd az erővel, hatalommal szóljon, hogy valóban megelevenedjen számunkra a hirdetett ige. Amen. Hallgassátok meg hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Ézsajás proféta könyvének 29. fejezetében, a 17. verstől a 24. versig a következőképpen. Már csak kevés idő van hátra, és a Libánon kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Azon a napon a siketek is meghallják az írás beszédét, a vakok szemei pedig látni fognak a homály és a sötétség után. Újra örömüket lelik az alázatosak az Úrban, vigadnak a szegény emberek Izrael szentje előtt, mert vége lesz a zsarnoknak, és elpusztul a csúfolódó. Kiírtják mindazokat, akiknek gonoszságon jár az eszük, akik vétkesnek nyilvánítják az embert a peres ügyekben, és törbe ejtik, aki feddeni meri őket a kapuban. Semmit érő ürüggyel fosztják meg jogától az igazat. Ezért így szól Jákob házához az Úr, aki megváltotta Ábrahámot. Nem szégyenül meg többé Jákob, nem sápad el többé az arca, mert a gyermekei meglátják kezem munkáját, szentnek vallják nevemet. Szentnek vallják Jákob szentjét, és rettegnek Izrael istenétől. A tévejgő lelkek észhez térnek, és a zúgolódók levonják a tanulságot. Úrunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Az ember egy olyan lény, akinek szüksége van biztatásra, bátorításra, reménységre. Egy olyan lény, aki a legnagyobb nehézségek közepette, ha látja a célt, akkor az kitartásra készteti. Mint amikor egy sportolót állandóan bíztatni kell, és a hajrában megnyomja még egy picikét. Nem tudom, hogy mennyire égünk a kajakkenu lázban, de elmondhatjuk azt, hogy hát jelenleg azt gondolom, mi vagyunk a legjobbak, mi magyarok, hiszen 5 arany érem az, amit már elhódítottak. 10-et lemaradtam, bocsánatot kérek, lemaradtam, hát akkor meg pláne a legjobbak vagyunk, akkor elnézést kérek, lehet, hogy tegnap előtt néztem ezt az eredményt. Minden esetre olyan szívet melegítő, amikor az ember néz egy ilyen versenyt, és hallott a verseny közepette, amikor szurkolnak, amikor bátorítják a sportolókat, és hát bevallom őszintén, hogy hát beleremegett a szívem, amikor a dobogó legfelső fokára fölállt például a Kozák Danuta páros, és amikor a magyar himnusz felcsendülhetett. Vagy elnézést kérek, tudom, hogy sokaknak talán megoszik a véleménye, és más-más véleményt formálnak, de hát szerdán, aki látta a Vidi meccset, tudom, hogy az első 23 perc az egy tapogatózás volt, aztán a 23. perctől megváltozott minden, és aztán kompenzációként a második félidőben az utolsó fél óra az kifejezetten jó volt azon a meccsen, azt gondolom, mindenféle elfogultság nélkül. De ami igazán jó volt, és sokat jelentett számomra, amikor a stadiont megtöltötte az a hang, hogy hajrá Vidi! És igen, a sportolók azok olyanok, akiket bíztatni, akiket bátorítani kell, vagy egy hosszú katinkát, és lehetne sorolni, hogy mennyi sportoló van a magyar sportvilágban, akit lehet bátorítani, akinek lehet szurkolni. És miért mondom ezt? Azért, mert a mai igénk is tulajdonképpen erről szól. Talán most még nem értjük a párhuzamot, de ez a mai igénk is erről szól. Izrael népének is szüksége volt a bátorításra, és hogyha elolvassuk ezt az igeszakaszt Ézsaiás könyvének a 29. fejezetéből, akkor ennek az igeszakasznak, ennek a résznek azt a címet adták, hogy Isten mindent túljátesz. Hogy Isten bátorítja az ő népét, mert talán sokan nem tudják, hogy ezek a mondatok, ez a rész egy olyan kontextusban íródott, egy olyan kontextusban született, amikor fogságban volt a nép, amikor már reményvesztett volt, amikor már kilátástalan volt az életük, a jövőjük, olyan reménytelennek tűnt minden, és Isten bátorítja, Isten vigasztalja őket. És ezért íródott ez a rész, hogy Isten bátorítsa őket, hogy Isten mindent újjá fog tenni. Hogy az a nehézség, az a kilátástalanság, amiben vannak, amiben éveken, évtizedeken keresztül ott Babilón városában, vagy Babilóniában ott töltöttek, az el fog múlni. És Isten bátorította, Isten vigasztalta őket. És abban a helyzetben, mikor a nép a maga bűne miatt szenvedett, mikor a maga hűtlensége miatt kénytelen volt fogságot eltűrni, akkor Isten Ézsaiás prófétán keresztül bátorítja őket. Mert tudjátok, Isten a legviharosabb égen is mutat számukra egy-egy bíztató csillagot, a remény sugarát. És ma az egyik, amit nagyon fontos megjegyeznünk, és talán nem veszik a családok személyeskedésnek, hogy utalok egy családra, akik nagyon-nagyon messziről jöttek, Új-Zélandról, és nem tudom, hogy milyen körülmények között repültek önök, de egy élményemet hadd osszam meg, és lehet, hogy ebben az élményben volt önöknek részük. Amikor életemben először repültem, Angliába kellett repülnöm, és emlékszem egy borús őszi napon. Esett az eső, nagyon rossz idő volt. És emlékszem, amikor izgatottan beültem a repülőgépbe, becsatoltam magamat, mondták, hogy egyek rágót, rágózzak, hogy a fülem ne duguljon be. Nagyon-nagyon izgatott voltam. És amikor repültünk, amikor felemelkedett a repülőgép, és átmentünk a vastag felhő takarón, akkor sütött a nap. És ez nekem olyan sokat jelentett, hogy a felhők felett mindig süt a nap. Mindig. Hogy nincsen olyan vastag felhő takaró, és lehet, hogy talán most is borús az ég, tegnap is elég nagy vihar volt, nagy villámokkal, és lehet, hogy most is vastagok a felhő takarók. Én onnan tudom, hogy vastag a felhő takaró fölöttünk, hogy műholdas tévénk van, és hát a parabola egy bizonyos felhő vastagságig veszi az adást, utána elmegy a kép, se hang, se kép, minden elmegy. De olyan jó az tudni, hogy a felhők felett mindig süt a nap. Mindig. És azt gondolom, hogy Izrael népe azt érezte, hogy a rengeteg felhő gyülekezett az életükre, de Isten bátorítani akarja, hajrában bíztatni, rá szeretne mutatni, hogy a felhők, a nyomorúság felhői felett mindig süt a nap, hogy mindig ott van a reménység. Hogy Istennél nincsen kilátástalan helyzet. Hogy legyen bármilyen betegség, legyen bármilyen nyomorúság, hogy Istennél nincsen kilátástalan helyzet. Isten az egyik gyülekezetünket nagyon-nagyon megpróbálta. Olyan mélységeket kellett megjárni gyülekezeti tagoknak, ha csak egyre gondolok, ha csak egyet említek, de ennél sokkal-sokkal nagyobb problémák is voltak, és vannak. Van egy édesanya, aki nagyon örült annak, hogy gyermeket hozhat világra, és megfogantta pici magzat, és aztán szépen erősödött, növekedett, gyarapodott, és egy vizsgálat folyamán kiderült, hogy ennek a picin magzatnak a nyakán egy daganat van. És hát mindenki kétségbe esett, mi is a gyülekezetben hordoztuk őket, imádkoztunk értük, és az orvosok azt mondták az édesanyának, édesapának, a családnak, hogy készüljenek fel a legrosszabbra. És nagyon sokat imádkoztunk értük, és azzal a reménységgel, és tudom, hogy nem mindig gyógyul meg mindenki. Ezt tudom, de mégis ott van az az ige, ott van az az ígéret. Jakab levelében azt olvashatjuk, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. És mi ebben a reménységben bíztunk, erre a sziklára építettünk, erre a rendíthetetlen sziklára, hogy nagy az ereje. És imádkoztunk, és megszületett a picin gyermek, és aztán kiderült, olyan döbbenetes volt, hogy ikrek voltak, csak egészen piciny volt a magzat, amikor elhalt az egyik, és ott a nyakán ott maradt egy kinövés, amire azt gondolták, azt hitték, hogy egy daganat. És emlékszem, hogy néhány héttel ezelőtt, amikor a család több tagja is születésnapot ünnepelt, és kihívtuk őket, egy-egy igével megáldottuk, és vettem elő a kis zacskócskát, és húztam ki belőle az igét, akkor amikor a nagymamát áldottam, akkor az az ige volt, ha kiált hozzám, én meghallgatom. Gondoljunk bele, drága testvérek, ott egy nagymama, aki hetek, hónapok óta hordozza imádságban a gyermekét, az unokáját, a várva várt unokát, azt az igét kapja, hogyha kiált hozzám, én meghallgatom. És aztán, mert volt egy másik, a családban húzom ki, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Hát akkor már ő is sírt, már én is sírtam, már a gyülekezet is sírt, mert mindenki tudta azt, hogy ezek az igék ott bátorítják ezt a családot. Hogy lehet, hogy vannak nehézségek, lehet, hogy van az a 9 hónap, milyen kilátástalanságban, milyen reménytelenségben töltődött. És akkor kapnak egy-egy ilyen igét, hogyha kiált hozzám, én meghallgatom. Mert tudjátok, drága testvérek, Isten ezt ígérte. Ahogy szoktam mondani, hogy Isten nem ígér napfényt árnyék nélkül. Ne gondoljuk azt. Ne gondoljuk azt, hogy a hívő élet egy ilyen vörösszőnyeges menetelés. Ne gondoljuk azt, hogy a hívő élet egy tökéletes élet, egy tökéletes hitben járás. A hívő élet nem erről szól. Aki azt gondolja, hogy a hívők tökéletesek, az nem érti a hívő és a keresztény életet. A hívők sem tökéletesek. Sőt, azt mondom, hogy a hívők sokkal jobban tudatában vannak annak, hogy bűnösök. Sokkal inkább tudatában vannak. És mondhatom azt, hogy ez a drága gyülekezet, a nyíregyházi gyülekezet nem tökéletes. Bűnös gyülekezet. Tudom, hogy nem szokás, vagy nem illik ilyet mondani, de mégis hadd mondjam, hogy ez a gyülekezet is bűnös gyülekezet. Akkor lesz nem bűnös gyülekezet, hogyha nem emberekből fog állni. Ennyire egyszerű. Ennyire egyszerű. De amíg a nyíregyházi evangélikus egyházközség, vagy addig, ameddig a magyarországi evangélikus egyház emberekből áll, addig bűnösökből fog állni, és bűnösök lesznek. És addig, ameddig ember fog ide fölállni erre a szószékre, addig bűnös lelkipásztornak a prédikációját fogják hallgatni. Ennyire egyszerű. És mégis azt mondhatjuk, hogy ebben a nehézségben, ebben a mélységben, ebben a kilátástalanságban is Isten akar reménységet adni. És tudjátok, ez adhat erőt az embereknek. És mi is lehetünk borzasztó nagy mélységben, mi is lehetünk elkeseredettségben, bánatban vagy gyászban, mert vannak most a gyülekezetben olyanok, akik gyászolnak, akik az elmúlt napokban, hetekben elveszítették szerettüket. De hadd szóljon azoknak is az örömhír, akik most éppen ilyen megtörve és üresen ülnek itt. Mert Isten ezt szeretné üzenni ma. Ahogy Ézsaiás könyvének 42. fejezetében olvashatjuk, hogy a megrepett nátszálat nem törj össze, a füstölgő mécses nem oltja el. Mindig ad Isten egy bíztató, egy bátorító szót, amiben kapaszkodhat az ember, hogy megtudja, hogy a felhők felett mindig süt a nap. Mindig. És Isten így bíztat, ezt olvashatjuk itt a 17. versben, már csak kevés idő van hátra, hogy eljött a nagy változásnak az ideje. Hogy ennek a gyülekezetnek, ennek az egyháznak, ennek az országnak, a népének nagy változásra van szüksége. Néhány évvel ezelőtt egy pártnak volt a szlogenje, hogy a változás, de szeretett testvérek, nekünk elsősorban nem olyan változásra van szükségünk, amit politikai pártok ígérnek kampányidőszakban, hanem megújulásra, hanem megtérésre, újbóli odaszánásra. Mert addig nem lesz változás az emberek életében, amíg nem jutnak bűnvallásra, nem jutnak bűnbánatra, és nem jutnak bűnlátásra. Mert erre van szükség. Mert ez adhat igazi változást az emberek életében. Isten népének sem elsősorban politikai változásra, uralkodói változásra volt szüksége. Természetesen könnyebb lett volna a helyzetük, nem vitatom. hanem megtérésre, bűnbánatra, mert hátat fordítottak az Istennek, a maguk vágyait kergették, és nem Istennek tetsző életet éltek. Ezt mondja az ige, ezt olvashatjuk, drága testvérek, a 13. versben, mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat. Igen, drága testvérek, Isten ezt állapítja meg, ez a diagnózis az ő népéről, hogy csak a szájával közeledik, de az élete másról szól. Amit olvashatunk itt a lekcióban, az irgalmas samaritánus példázatában, amikor Jézus azt mondja, hogy elmegy a pap amellett az áldozat mellett, elmegy a lévita, a szolgáló amellett a megvert mellett. És akkor jön egy samáriai, akit megvetettek a zsidók. Jön egy samáriai, és irgalmasságot gyakorol. Mert tudjátok, a hit, ha csupán elmélet, akkor az nem hit. A hit az, amikor látják az életemen. Ez a hit. Ez ugyanolyan, mint a szerelem. Ha csupán annyit mondok, hogy szeretem a feleségem, de egyébként cselekedet nem követi, akkor nem, az nem szerelem. Az csak elmélet. És Isten azt mondja, hogy ez a nép csak szájával közeledik hozzám. És ajkával dicsőít engem, de a szíve távol van tőlem. Ezért egy nagy változásra volt szükségük. Egy olyan változásra, ami megváltoztatja a szíveket, egy olyan változásra, ahol az Istenfélelem nem betanult képmutatás, hanem alázatos közeledés ő hozzá. Hányszor éri a vád az egyházakat, és mondjuk ki őszintén, hogy van benne igazság. Hányszor mondják nekem is, hogy te tisztelendőr, hát tele van képmutatókkal az egyház. Igen, vannak képmutatók, ezt ki kell mondani. Hát ne szenteskedjünk, ne dugjuk a fejünket a homokba. Igen, vannak olyanok, akik tényleg azért járnak a gyülekezetbe, hogy megnézzék, hogy a másik milyen ruhába jön. Vannak, akik áhítatosan hallgatják az igédeiket, az életük teljesen másról szól. Mondjuk ki őszintén, hogy vannak ilyenek az egyházban. Vannak. Sőt, még lelkipásztorok is vannak, akik úgynevezett, bocsánat, hogy ezt mondom, megélhetési lelkipásztorok. Vannak ilyenek is. Mindig csak a politikusokra mondják, de lelkipásztorok is vannak, megélhetési lelkipásztorok. De ettől még a gyülekezet, az egyház, az Istené. És nekünk nem a képmutatókra kell néznünk. Nekünk azokra kell néznünk, akik az életük Jézusról szól. Nekünk azokra. És azt gondolom, hogy a hit az ebben mutatkozik meg. És ezt felejtette el a nép. És ezért bátorítja Isten az ő népét. És ha kell, akkor inti. És ezért fontos, hogy egy gyülekezetet kell inteni, kell feddeni, kell bátorítani, bíztatni. Mint ahogy a sportolóknál is az edző, ha kell, akkor inti, akkor feddi az övéit, a sportolóit. Igen, néha a focistáinkat nagyon meg kell feddeni. Fejmosást kell alkalmazni. A gyülekezeti tagjainkat is, a lelkipásztorainkat, az egyházainkat is. Olykor feddeni kell, de olykor bíztatni és bátorítani. Mert vannak ínséges idők, vannak olyan helyzetek, amikor nagy mélységeket járnak meg az emberek, és talán sokszor nem is látunk bele emberek életébe, hogy micsoda mélységeket járnak meg. Újulásra, megtérésre, újbóli odaszánásra volt szükség a népnek, és erre van szüksége ennek a drága gyülekezetnek is, az én életemnek is erre van szüksége, drága testvérek. Nem vagyok kivétel. Nem arról van szó, hogy itt a katedrán megmondom a tutit. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy nekem is erre van szükségem, hogy újra és újra meglássam a bűneimet, és hogyha kell, akkor oda menjek a feleségemhez, ha kell, oda menjek a gyermekeimhez, ha kell, akkor oda menjek a gyülekezetemhez, ha kell, akkor bocsánatot kérjek. Ha kell, akkor irgalmasságot gyakoroljak, ha kell, akkor megbocsássak. Mert a békességet ez fogja munkálni, más nem. Ez fogja munkálni. És szükségünk van a változásra. Szükségünk van megújulásra, lelkipásztoroknak, presbitereknek, gyülekezeti tagoknak, egyházunknak, népünknek. Szükségünk van arra, hogy újra odahajoljunk az Istenhez, hogy ne csak a szánkkal, a külső dolgokkal közeledjünk Istenhez, hanem őszintén szeressük őt. Két helyen van szükségünk változásra, a gondolkodásunkban és a szívünkben. Rendet kell tenni a fejekbe, rendezni kell a gondolatainkat. A tudálékoskodásunkat, az okoskodásunkat, a gőgösségünket, az istentelenségünket el kellene hagynunk. Rendezni kellene a gondolatainkat, hogy nem mindig az a jó, amit mi csinálunk, amit mi gondolunk, hanem lehet, hogy egyszer nekem kellene hallgatni és odafigyelni arra, amit az Isten szava mond. Lehet, hogy egyszer végre be kellene fejezni az állandó szövegelést, és egyszer azt mondani, hogy Uram, akkor én most csöndbe vagyok, és akkor figyelek arra, amit te mondasz. Hogy mit mondasz? Hogy mit tanítasz? És lehet, hogy egyszer nekem kellene őt meghallgatni. Rendet kell tenni a fejben. Isten azt mondja, hogy bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, a ti utaitok nem az én utaim. És szükségünk van nem csak a fejben, hanem szükségünk van változásra a szívben is. Ez az a hely, ahová egyedül Istennek van kulcsa. Ember nem tudja megváltoztatni a másikat. Az ember nem tudja megváltoztatni a szívét. Jézus azt mondja, hogy a szívnek teljességéből szól a száj. Isten képes a megtört szívűeket, a bánatban szenvedőket megszólítani. Isten képes arra, hogy a szívben megváltoztasson dolgokat. Azokat, akik keresik az Urat, akik szívből keresik az Urat, akik szívből keresik a választ, akik igazán változást akarnak az életükben, azoknak Isten kijelenti önmagát. Emlékszem, valakivel beszélgettem, és olykor-olykor eljár gyülekezetbe, és azt mondta, hogy lelkész úr, az igazság, hogy nekem az ige hirdetések semmit nem mondanak. Semmit. És akkor eléggé jól bele tudtunk mélyedni a beszélgetésbe, hosszan beszélgettünk, és mondtam neki, hogy Nyilván megesik, hogy az adóval is probléma van. A lelkipásztorissal is lehet probléma. Ezért nagyon fontos, hogy a lelkipásztor érthetően beszéljen. És nem csak egyszerűen, hogy jól gesztikuláljon, jól artikuláljon, nem csupán erről van szó, hanem arról is van szó, hogy érthetően, azaz a szívhez szóljon az az ige hirdetés. Ez fontos. Tehát fontos az adó oldala, de fontos a vevő oldala is. Én emlékszem, amikor egészen fiatal voltam, és jól éreztem magam a gyülekezetben, a templomban, Budapesten, de mindig néztem az órát, hogy jaj, mikor lesz már vége, meddig kell itt ülni. Hát itt nem lehet ige hirdetésre figyelni. Itt nem lehet. Amikor az ember vágyik az Isten szavára, vágyik az Isten jelenlétére, és azt olvashatjuk Máté evangéliumában, Jézus azt mondja, keressétek először az Isten országát, és az ő igazságát, és ráadásként minden megadatik nektek. Jézus azt mondja, hogy először az Isten országát és igazságát keressük, és ráadásként minden megadatik az embernek, ami számára fontos. És akik Istent keresik, azokat Isten meg fogja találni, meg fogja szólítani, és az az ember meg fogja hallani, érteni fogja az ő szavát. Szükségünk van a megújulásra, a változásra, az odaszánásra. De miben áll ez a változás? Tehetjük fel a kérdést. Én három dolgot írtam le magamnak, és ez a három dolog, ez egy alapvető. De enélkül, ha bármelyik hiányzik, akkor nem lesz változás az emberek életében. Az első, legyen bennünk teljes, feltétel nélküli bizalom Isten iránt. Amilyen a gyermek szívében van az édesanyja, édesapja iránt. Ez a feltétel nélküli bizalom, hogy Uram, neked van hatalmad megtenni. Uram, neked van hatalmad megváltoztatni. Hogy Uram, neked van hatalmad arra, hogy az én életembe rendet tegyél. Aztán a másik, hogy legyen bennünk teljes feltétel nélküli engedelmesség. Hogy Uram, ha te ezt mondod, akkor én engedek ennek. Nem olyan régen prédikálnom kellett a 10 parancsolatról, és olyan döbbenetes felfedezés volt számomra, amikor a hébert tanulmányoztam, hogy a héber nyelvben a 10 parancsolat az másképpen hangzik, másképpen szól, mint ahogy mi elmondjuk. Mert a 10 parancsolatban az van, hogy ne legyen más Istened, ne vedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat, ne ölj, ne lopd, ne paráználkodj. Vannak, akik azt mondják, hogy ez nem más, mint egy csupa tiltó lista. Ezt ne csináld, azt ne csináld, avaszt ne csináld, Isten ezt mondja, azt mondja, ebben korlátoz, abban korlátoz. Vannak, akik így gondolnak a 10 parancsolatra. De olyan döbbenetes, a héber nyelv olyan szépen kifejezi. Azt mondja a héber nyelv, hogyha én az Úr leszek Istened, akkor nem lesz más Istened, akkor nem veszed hiába Istened nevét, akkor megszenteled az ünnepnapot, akkor tiszteled atyádat és anyádat. És rá kellett döbbennem, hogy a 10 parancsolat nem egy tiltó lista, hanem egy következmény lista. Ami azt jelenti, hogy ha az Isten van az életemben az első helyen, hogyha neki engedelmességben szeretnék járni, és hogyha ő lesz a legfontosabb számomra, akkor teljesen evidens lesz, hogy nem lopok, hogy nem hazudok, hogy nem paráználkodom, hogy nem leszek irigy a másikra, hogy nem sározom be a másik nevét. Egy következmény lista. És amikor az engedelmesség szóról beszélünk, akkor gondoljunk mindig arra, hogy Isten jót akar nekünk. Mekkora változás lenne ebben a világban, hogyha emberek nem lopnának? Mennyivel több lenne a magyar gazdaságban, nem? Például. Vagy ha emberek nem paráználkodnának. Nem lennének olyan betegségek, mondják az orvosok, egyébként a nem keresztény orvosok. Azt mondják, hogy a rendezett házasságban nem lenne AIDS, például. Ezt az orvosok mondják, nem én. Még nem is a kásler, akit meg lehet itt pecsételni, hogy vallásos. Orvosok mondják, ha rendezett házasságban élnének emberek, akkor nem lennének ilyenek. És lehetne sorolni. Engedelmesség. Feltétel nélküli engedelmesség. Teljes meggyőződésem van, hogy Isten a legjobbat szeretné számomra. Ezért, ha valaki engedelmességben jár, annak az élete valóban áldás lesz. Áldás lesz. Akkor nem mocskolja be a másiknak a nevét. És a harmadik pedig, hogy legyen bennünk készség az Isten megismerésére. Hogy lehet Istent megismerni? Azt olvashatjuk János evangéliumában. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam, mondja Jézus. Tehát az atyát egyedül Jézus által ismerhetjük meg. Aki ismeri Jézust, az ismeri egyedül az atyát. És ha ez a személyes megismerés, ez az ismeret, ez a bizalom és engedelmesség a helyére kerül, akkor rendeződik az ember élete, akkor rend lesz a fejben és rend lesz a szívben. És mondjuk ki őszintén, minden fajta ideológiától elvonatkoztatva, nincs szüksége ennek a világnak arra, hogy rend legyen. Hát nincs szükség, hát dehogy is nem. Hát milyen rendezetlen életek vannak. Milyen rendezetlen kapcsolatok vannak. Nem olyan régen odajött hozzám az egyik leány gyermekem, aki már iskolába jár, és hát nyilván a mi életünkön nem ezt látja. És megkérdezi az én leány gyermekem, hogy apa, hogy van az, hogy XY osztálytársamnak két anyukája meg két apukája van? És akkor el kell mondani, hogy miért van ez? Ugye az egyik héten itt van, és látja anyát egy másik apával, és nem tudja, hogy kell őt hívni. Aztán elmegy a következő héten apukához, ott is van egy anyuka. És hogy van ez? És ma már ilyen szakszavakat kell megtanulnunk, hogy mozaik család, és olyan döbbenetes, hogy mennyi rendezetlenség van. És akkor most még csak a családokról beszéltem, vagy a házasságokról. De mennyi rendezetlenség van az embereknek a pénzügyi vagy gazdasági területein, hogy mismásolnak, meg mutyiznak. Olyan szomorú ezt látni. Vagy hogy az emberekből, a szájukból hogy ömlenek bizonyos dolgok. Olyan szomorú ezt látni. És erről beszél az ige. Isten ebben szeretne megújítani bennünket, embereket. Az én szívemet, az én életemet is, a tiédet is, ennek a gyülekezetnek az életét is. Mert Isten a rendistene. Nézzétek meg, hogy ez a világ, itt most a természeti világra gondolok, milyen csodálatosan és tökéletesen működik. Mi emberek ezt csak elrontani tudjuk. Múlt héten találkoztam egy nagyon kedves ismerősömmel, barátommal, aki meteorológus, és beszélgettünk egy picit erről a klímaváltozásról, meg a időjárási dolgokról, és azt mondja, hogy igen, sajnos az a fajta életmód, ahogyan ma az emberek élnek, azoknak látjuk a következményeit. És gondolkodtam azon, milyen döbbenetes, hogy néhány évvel vagy évtizeddel ezelőtt országok megállapodtak széndioxid, monoxid, meg nem tudom milyen gázok kibocsátása kapcsán, ugye? Hogy csökkenteni fogják. Hát de nagyon ravasz az ember, most mit csinál? Hát azoktól az országoktól vásárolja meg, akiknek nem annyi kibocsátásuk van. Így oldják meg. Tehát nem csökkentik, hanem megvásárolják ezeket a kvótákat. És ennek ez lesz az eredménye, ez lesz a következménye. És Isten a rendistene. Isten nem csak ebben a világban tart rendet, látjuk a természeti világot, meg akarja fönntartani a rendet, meg akarja kormányozni, hanem a szívekben is akar rendet, a fejekben is. És ezért íródott Ézsaiás könyve. És ezzel szeretném lezárni, hogy Isten, és ezzel kezdtük, ezzel kezdtem, sportolókat bátorítani kell. Isten bátorítani szeretne bennünket, hogy a kereszt tövében ott rendet tud tenni Isten. Egyedül ott, sehol máshol. Azok, akik leborulnak a kereszt tövébe, ott Isten elkezd rendet rakni a fejekben és a szívekben egyaránt. Így akart rendet rakni az ő népe életében is, és így akar rendet tenni az én és a te életedben egyaránt. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy a rendistene vagy, hogy olyan tökéletes természeti világ vesz bennünket körül, olyan tökéletes a növényvilág, az állatvilág, olyan tökéletesre lett megteremtve az ember is, hogy minden a helyén van. Csak azt látjuk, Urunk, lehet, hogy a fizikai, a szervi dolgok helyén vannak az emberben, de a lelki dolgok annyira nincsenek. És te rendet szeretnél tenni. Urunk, kérünk azért, hogy ébresz bennünk készséget, hogy hallottuk, hogy ott legyen az a feltétel nélküli bizalom, az a feltétel nélküli engedelmesség, és ott legyen az a feltétel nélküli készség, hogy Uram, te mindent a javamra akarsz tenni. Hát tedd, és cselekedd meg. Amen. Oh.